imádkozzunk. Magasztalunk téged, mennyei atyánk, azért, mert a te minden nap megújuló kegyelmednek részei, részesei, megélői és élvezői, haszonélvezői lehetünk. Így köszönjük meg, hogy az elmúlt héten minden nap felvirasztottad számunkra a napot, megújítottad irgalmadat és kegyelmedet, kiárasztottad ránk szeretetedet, és nem mondtad meg a megbocsájtást. Köszönjük! Arra kérünk téged, mennyei atyánk, hogy ez a felismerés, ez a megtapasztalás, ez a létezés arra késztessen bennünket, hogy ne csak mi legyünk haszonélvezői ennek a különleges isteni szeretetnek, hanem legyen bennünk igyekezet arra, hogy másokhoz is eljusson, mások is részesei legyenek ennek, és az üdvözülendők száma szaporodhasson itt a földön, és majd egykor oda át. Köszönjük, hogy meghallgatsz. Fiad Jézus nevében. Amen. Mai igehirdetésem alapjául a 2 Timóteus 1.8-at szeretném olvasni, tehát a Timóteushoz írt második levél, első fejezet, 8. versét olvasom, amely a következőképpen hangzik. Ne szégyeld hát a mi úrunkról szóló bizonyságtételt, se engem az ő fogját, hanem szenvedj velem együtt az evangéliumért, Isten ereje által. Eddig. Foglaljunk el. A kereszténységgel egyidős, a Krisztus követésével egyidős az evangélium hirdetésének szokása, hagyománya, mondhatnánk kényszere. És talán nagyon sokan vannak, pláne az introvertált, visszafogott emberek, akik úgy élik meg, hogy a kereszténység jó dolog, csak ez a misszió, ez a parancs, hogy menjünk és tegyünk tanítványokká minden népeket, ez valahogy nem kéne, hogy benne legyen ebbe a történetbe. Megvallani. De nem tudom, hogy az ilyen módon gondolkodó ember belegondolta már abba, hogy hozzá eljutott valahogy ez az evangélium. Ahhoz szükség volt olyan emberekre, akik felvállalták, akik megvallották, akik hirdették, akik nem akarták bezárni ezt a különleges örömhírt. És így lehetett, hogy másokhoz is eljut. Ezért rendkívül fontos és természetes a kereszténységgel együtt járó krisztusi parancs végrehajtása, amelyet Pál apostol a leírtak alapján, vagy módján fogalmaz meg. Nagyon különös ez a felszólítás a misszió kapcsán, hogy ne szégyeld a mi úrunkról szóló bizonyságtételt, se engem. Nagyon érdekesen kötődik ez össze. Hát egy olyan vezetőt, egy olyan, példaképet lehet, hogy szégyelni lehet, aki éppen börtönben van. A társadalom által megvetett, nem elfogadott ember, és nem biztos, hogy büszkélkedik vele az ember, hogy hát nekem van egy példaképem, de éppen börtönbe ül. Nyilván ez egy érdekes szituáció volt, és fontos, azt hiszem időszerű ma is egy kicsit elgondolkodnunk ezen a felszólításon, ezen a parancson, vagy kérésen, óhajon, útmutatáson. Mert gyakran összekeverjük azt, amit szégyelni kell, és azt, amit nem. Hogyha ma egy kicsit megvizsgálnánk a saját társadalmunkat, megvizsgálnánk a saját életünket, gondolkodásmódunkat, megvizsgálnánk az interneten megnyitott honlapjainkat, megnyitnánk a Facebook, vagy megvizsgálnánk a Facebook bejegyzéseinket, megvizsgálnánk, milyen vicceket mondunk, hallunk, megvizsgálnánk, mi az, amit elfogadunk, és mi az, amit elutasítanánk, vagy elutasítunk, lehet, hogy elgondolkodnánk rajta, hogy összekeverjük azt, amit szégyelni kell, és azt, amit nem. A mai kor sem más, mint a többi kor volt, ezt megelőzően, vagy ezután. Mert ennek a kornak is megvan a maga értékrendje, amely sokszor az átlag ember számára is elfogadhatatlan. Ha bele gondolunk abban, hogy mi az, ami most PC, mainstream, a cool, vagy trendy, vagy nem tudom hányféle módon lehet megfogalmazni még, az, ami a példaként jelenik meg a társadalomban, a médiában, a különféle baráti társaságokban, bizony, hogy ezeket nézzük meg, és elgondolkodunk, akkor egy átlag ember értékrendjével nagyon is ütközik. Gyakran gyomorforgató, amikor azt látja az ember, amit lát. Nagyon gyakran meg vagyok lepődve, amikor múltkor jártam egy áruházban, ahol farmer részleg, vagy nem tudom, ruha részleg, és farmerek voltak felakaszgatva, és nézegettem az árakat, és minél rongyosabb volt egy farmer, annál drágább volt. Annak idején ezt szégyeltük, és ha már folt volt rajta, akkor már nem nagyon hordtuk és nem vettük fel, ma meg óriási pénzeket fizetnek érte az emberek. Sőt, annak idején igyekeztek, hogy hasonló anyaggal foltozzák be az elszakadt munkásruhát is. Most meg a farmerre hímzettet, meg függöny anyagot varnak, vagy csipkét, nem tudom micsodát. És még sorolhatnám ezeket, de ez csak egy része ennek a történetnek. Az átlagember, hogyha megvizsgálja azt, ami ömlik felé, a bors, a sztori, az RTL klub, és még sorolhatnám azokat a, nem ismerem mindegyiket, csatornákat, amelyek igazából szennyvízzel vezetők, és folyik rá az emberre mindez. És kiakad rajta, felháborodik, de azért elolvassa, megveszi, kifizeti, beül a tévé elé, megnézi, stb. Bekapcsolja a rádiót. Tudja, hogy nem jó. Ugye a zsigereiben benne van, hogy ez nem éppen jó dolog. Mégis sokszor látja, hallja, amit szégyelni kellene, és eltűnik a szégyenérzet. Mert nem pirul el, nem lepődik meg, nem kell nagy levegőt venni, hogy mi történt. Túllép rajta simán, észrevétlenül. Olyan dolgokat láthatunk, hallhatunk, amitől legszívesebben elfordulnánk, amiről tudjuk bensőnkben, hogy rossz, szégyelni való, de mégis része lett a társadalomnak, a társadalmunknak része lett az életünknek. Ha senki sem emel szót ellene, sokan, vagy azt gondoljuk, vagy az a látszat keletkezik, hogy mindenki ezt csinálja, akkor már nem is szégyelni. Nem tudom, hogy belegondoltatok már-e egy bizonyos dologban. Nem attól lesz valami érték, hogy sokan veszik. Bár a mai piaci gondolkodás ezt mutatja. Mert ez alapján határozzák meg az árát valaminek, hogy milyen a kereslet irányába. Ha valaminek nagy a kereslete, akkor felmegy az ára. És úgy gondolják sokan, hogy nagyon értékes. Amikor valamit kevésbé keresnek, lemegy az ára, akkor sokan azt gondolják róla, hogy kevésbé értékes. És úgy gondolnak rá, és úgy tekintenek rá, hogy ez értéktelen. És azt gondolja az ember, ha sokan csinálnak valamit, akkor az igazából semmi probléma vele. Akkor az elfogadható, az természetes. Ha nagyon erőteljes reklámja van valaminek, nagyon erőteljes a képviselete valaminek, és a csapból is ez folyik, akkor egy idő után immunissá válik az ember, úgy érzi, és hát ez van, ezt kell elfogadni, mindenki ezt csinálja, mindenki ezt szerint gondolkodik. Sőt, ha valaki ennek ellenére, vagy ezzel együtt szóvá akarja tenni, akkor azt mondják, hogy maradi, nem trendi, nem toleráns, és ő szégyelje magát. Nem látja, hogy ez a társadalmi trend. Nem látja, hogy ez a normális? Nem látja, hogy ez az elfogadott? Ezzel együtt, vagy ez miatt igyekeznek beállítani a Krisztusba vetett hitet olyannak, mint ami szégyelni való. mert elavult, mert megtévedt, mert tudománytalan, korszerűtlen, intoleráns. Nem kell-e ma is szembenéznünk, szembesülnünk a szabados világban ezzel a megállapítással, ezzel a ténnyel? Bár állítólag szabad vallásgyakorlat van, szabadon lehet véleményt nyilvánítani, de valaki vallja, hiszi és meg is éli a krisztusi hitet, sokszor úgy gondolják, hogy annak ma is szégyenkeznie kell. Különféle lekezelő véleményeket lehet hallani el. Ez bolondság. Idejét múlt. Gyerekeknek, öregeknek való mese. Jó, hogy elmész a gyülekezetbe, talán nincs időd már, vagy nem tudsz mással foglalkozni, jobb, hogyha a templomban vagy. Jó, de ne vedd olyan komolyan. Amúgy is a pápa is megmondta a homoszexualitásról, nem mondott ítéletet, és abba a szélsőségbe került, hogy azt mondta, hogy ez az Isten különleges ajándéka és áldása az egyháznak. Elképesztő, csak fel kéne lapozni a Bibliát időnként, és akkor talán nem jutna ide. Vagy megmondta, hogy az evolúció mentén, vagy felhasználásával teremtette Isten ezt a világot, mert képtelen arra, hogy egyszer szavával kimondva létrehozzon valamit. Nem én találtam ki, ezt a pápa mondta. Aztán ő mondta azt is, hogy mindenki üdvözül, azok, akik nem az egyházon belül vannak, de a saját vallásukat hűséggel megélik, azok is üdvözülnek. Nem tudom, miért akarja az ökumeniát, hogy mindenki kerüljön vissza a katolikus egyházba akkor. Elképesztő vad ötletek. Isten örök érvényű igazságával szembe helyezkedve, de az Isten igazságát el nem fogadni akaró ember fülének nagyon tetszetős. És ez trendi. Ez jó. Ezt szereti hallani az ember. Ez kedves. Mindegy, milyen vallást űzök, mindegy, hogy milyen okkult dologba veszek részt, mindegy, hogy milyen hitvilágot alakítottam ki magamnak, nincsen belőlem semmi baj. Üdvösségem van. De ha nem veszi komolyan Krisztusba vetett hitet az ember, ezzel megerőtlenedik az ember hite, és tényleg úgy érzi, hogy nem több egy szokásnál, egy időtöltésnél, egy hagyománynál, elődeink örökségénél. Akinél ez a gondolat megszületik, ez az érzet létrejön. A Krisztusba vetett hittel kapcsolatban, annak erőteljesen kell megszólalni a kolontnak az életében, hogy eltévedt úton halad. Aki úgy tekint a hitre, a Krisztus evangéliumára, az egyházra, mint egy hagyomány, egy szokás, egy letudandó dolog, lelkiismeretünk megnyugtatása érdekében megtett egy-két lépés, az megtévedt úton halad. És ez nem az üdvösség útja. Világos egyértelmű fogalmazásokhoz vagytok hozzászokva tőlem, ezért ezt meg is fogalmazom. Aki nem az üdvösség útján jár, az a kárhozat útján jár. Nincs más alternatíva, nincs más választás, ez a kettő. És világosan, egyértelműen fogalmazva, világossá válik, és egyértelművé az ember számára, hogy hol áll, hogyan is áll az ő élete. És aki ilyen úton haladva éli meg vallásosságát, az nem számít rá, amikor szükségben van. Amikor csak az élő Krisztusba vetett hit és reménység segíthetne, számára nem segítség. Gyakran szembesül az ember, hogy a legutolsó utáni szalmaszálként tekint a Krisztusba vetett hitére. Holott az kellene, hogy az első legyen. Előtte minden mást megpróbál, mindent kipróbál, mindent igyekszik végig próbálni, hogy valamilyen megoldást szülessen az életében. És amikor az utolsó falnál is beveri a fejét, akkor gondolkodik el, hát őseimnek volt egy hagyatéka, olvastam is valamit a Bibliában, megpróbálom. Meg amúgy is erről szokott a lelkész beszélni vasárnap. Hát ha. Eltévedt út. Timóteus is eljuthatott valami hasonló állapotba, amikor elbizonytalanodott, amikor kételyek ébredtek benne, amikor a szégyen érzete megváltozott. Talán pontosan a környezete szokása miatt, vagy a társadalom nyomása késztette erre. Észrevette, hogy valami nem úgy működik. Vagy lehet, hogy nem is Timóteus vette észre, hanem Pál apostol, amikor találkozott vele. Talán észrevette, hogy nem olyan döntéseket hoz. Nem olyan bátran áll ki. Elgondolkodik. Visszahúzódó, vagy visszafogott lett hitélete vonatkozásában, vagy hitvallása tekintetében. És ezért írja neki Pál. Gerjeszt fel az Isten kegyelmi ajándékát, ami benned van. Ez egy különös megfogalmazás, ma már kevésbé mindennapos dolog a felgerjesztés. És kevésbé is használják már ezt a kifejezést, bár rendkívül kifejező. Azok talán, akik grillsütéssel szoktak foglalkozni, azok még tudják, mit jelent felgerjeszteni a tüzet. Vagy akik tűzrakásban szoktak jeleskedni, azok talán emlékeznek rá. Szokták ezt a kifejezést használni, hogy felfújjuk a tüzet. Ezt már kevésbé ismerik. Amikor parázslik csak a hamu alatt, akkor lefújják a parázsoló hamut, és elkezdik fújni, és lángra lobban. Tehát valami ilyesmiről beszél, hogy felgerjeszteni a bealvó félben lévő tüzet szokták, hogy végleg ne aludjon be, hanem gyulladjon meg, hogy ismét lángra kapjon. Valami hasonlót kér az apostol Timóteustól, és azt mondja, a benned már szunnyadó félben lévő hitet, ragaszkodást, reménységet, mely téged az Istenhez köt, na azt kezd el felgerjeszteni önmagadban, hogy ki ne aludjon végleg. Még van egy kis remény benned, még van benned egy kis pislákoló tűz, parázs, amely azt mondja, hogy még nincs veszve minden. Na most kezd el ezt felgerjeszteni, mert ebben a világban a te számodra is és mások számára is szükség van erre a tűzre. Talán időszerűen nekünk is szólhat ez a páli üzenet, amelyet Isten lelke ihletett. Gerjeszt fel a benned kialudó félben lévő parazsat, tüzet, hogy ismét lángra kapjon. Hogyan is tehetjük ezt meg ma? Ennek egyik útja a kegyelmi eszközökkel való rendszeres élés. Az ige olvasás, az ige hallgatása, a tanulmányozás, az imádkozás, a beszélgetés Istennel, az úrvacsorai közösség, közösség egymással és egymással együtt az Úrral. Ez segít abban, hogy a kialvó félben lévő tűz nehogy kialudjon. Mindig kap egy kis szelet, mindig kap egy kis levegőt, mindig kap egy kis pót anyagot, amely miatt még mindig életben tud maradni ez a kis tűz, és nem alszik ki. Ezért van ezekre szükség. Ezért nem szabad megspórolni ezeket a lehetőségeket, amikor az ember élhet ezzel a kegyelem eszközével. Azt hiszem, hogy nagyon sokan lesznek majd az örökké valóságban, amikor azzal fogják tölteni szenvedésük idejét, hogy számolgatják, hány alkalmat hagytak ki, amikor a tűz egy újabb kis szellőt kapott volna. Újabb pótanyagot kapott volna, hogy nem aludt volna ki az életükben. És azt hiszem, ettől nagyobb ítélet nem lesz, hogy számolgatják egész örökké valóságon át, de ha akkor ott lettem volna. Ha hagytam volna, ha ez lett volna fontosabb számomra, ha engedtem volna, hogy belefújjon a lelkembe az Isten lelke, akkor bizony nem aludt volna ki ez a tűz. Ezért tehát
Érdemes elgondolkodnunk és meghallanunk ezt az üzenetet. Ne szégyeld a mi Urunk Jézus Krisztust, a róla szóló üzenetet. Felvetődhet a kérdés, mi szégyelni való lehetne Jézus Krisztusra? Mi szégyelni való lenne bárkinek is az Isten fián? Miért lenne szégyenteljesebb, mint korunk bármely kedvelt, tisztelt, elismert sztárja, tudósa, politikusa vagy közszereplője? Akiről előbb-utóbb kiderül, hogy mennyire hitvány, mennyire silány példakép lehet az emberek előtt. Most a választások idején néhány ilyen dolog, hogyha figyelemmel kísértétek a médiát, akkor kiderült néhány nagy emberről. Mennyire silány, mennyire hitvány, mennyire alja az emberi nemnek. Nevetséges, hogy ennek ellenére megválasztották őket, ez egy másik kategória. Kíváncsi lennék azoknak a választóknak a lelkére, értékrendjére, akik ilyen döntéseket hoznak. Mi szégyelni való lenne Krisztuson? Ebben a felhozatalban, ami ma előttünk van példaképnek, sztárnak, neves, értéknek tartott, vagy értékesnek tartott emberek között. Ami Krisztusunk nem tett olyat, ami miatt nekünk szégyenkezni kellene. Nem tett olyat, ami miatt neki szégyenkezni kellene. Azok a példaképek, amelyek körbevesznek bennünket, azok a neves emberek, akik ebben a társadalomban vagy a világban élnek, akit felmagasztalnak, értéknek tartanak, vagy piedesztára emelnek, mind-mind kétségbe esetten próbálja eltitkolni azokat az eseményeket, ami szégyelni való a számukra. Csak azért, hogy egy bizonyos kép megmaradjon. Ami Krisztusunk nem igyekezett arra, hogy eltitkolja az életének minden apró részletét sem. Egy kicsit sem. Mert nincs olyan tette, amelyet szégyelni kellene. Oly annyira szerette ezt a világot, benne téged és engem, hogy minden méltóságát, hatalmát feladta, hogy megmenthessen bennünket. Ez nem szégyelni való. Sokkal inkább értékelni való. Győzött a halál felett, győzött a világ fejedelme felett, győzött a bűn felett. Ez sem szégyelni való dolog. És még dicsőségesebb lesz a visszajövetele, amelyet a világ nagy része rettegéssel fog fogadni. Ez már inkább elgondolkodtató. De az övéi, akik nem szégyellik, akik nem tagadják, akik saját értékrendjük alapjának tartják, azok örömmel és büszkeséggel, reményük beteljesedésével fogják átélni ezt a bizonyos találkozást, visszajövetelt. Na, felteszem a kérdést. Ezt kellene szégyelni? Ez lenne szégyen a Krisztusban hívő ember számára? Ezt kellene szégyelni a társadalomban? Ezt kellene szégyelni azok között, akik csetlenek, botlanak? Akik kódorognak, eltévedtek ebben a világban, eltévedtek a világ értékrendje sokrétűségében, és nem tudják, hogy mi a jó és mi a rossz. Egyik politikai berendezkedés alatt ez a jó, a másik alatt pedig az a jó. Ahogy egy trend bekövetkezik, vagy trendváltozás bekövetkezik, megváltozik az, mi az, ami népszerű, és mi az, ami népszerűtlen. Mi az, ami értékelt, és mi az, ami kevésbé értékelt. Megváltozik. És az ember eltéved. Ezek között kéne szégyelni az a maradandó, örök érvényű értékrendet, igazságokat, útmutatást. Miért? Ne szégyeld a mi Urunkról szóló bizonyságtételt. Minden igaz, valós bölcsességnek, ismeretnek, kultúrának kimeríthetetlen forrása az Isten igéje. Hogyha ezeket vizsgálnánk a társadalom a történelem folyamán, rájönnénk, hogy ez az igazság. Minden igaz, valós bölcsességnek az ismerete, kultúrának kimeríthetetlen forrása a Biblia. Egy egyszerű példa. Aki másnak vermetás, maga esik bele. Népi bölcsesség megtűnik, de ennek a forrása az Isten igazsága. Rengeteg ilyen példát lehetne hozni. Rengeteget. És rádöbben az ember, hogy mindez, ami maradandó érték, bölcsesség, erre a forrásra vezethető vissza. Az emberek örök értékű remek művei benne gyökereznek. Az Isten kijelentett igéjében. Az összes ilyen örök érvényű remek mű. Az evangélium pedig nem más, mint az Isten ereje a mi számunkra. Ma is élő és ható üzenet Istentől az emberhez. Ez az evangélium. Általa formálódunk olyannokká, hogy Krisztussal együtt tölthessük az örök életünket. Ezért rendkívül fontos ez a bizonyságtétel, a Jézus Krisztusról szóló bizonyságtétel. Mert ez az, amely átformálja az életet. Semmi más nem képes erre. Nagyon sokfélét megpróbáltam. A legutóbbi kísérlet egészen 40 évig tartott itt nálunk, amikor próbálták a szocialista embertípust kinevelni. Nem sikerült. Az emberi erkölcs legalját sikerült felszínre hozni. Egy nemes, erkölcsös embertípust nem sikerült kinevelni. A politikai, másfajta politikai berendezkedési országok szintén próbálták ezt létrehozni. Nem sikerült. Tudjátok, mi, akik átéltük az újjászületés különleges ajándékát és értékét, rá kell, hogy döbbenjünk, és rá kell, hogy döbbentsük ezt a világot, hogy ez a változás csak egy módon jöhet létre. Nem más módon, mint a Krisztus evangéliuma révén eljuthatunk az újjászületésre. Ez az átformálódás jöhet létre a mi életünkben, amely új értékrendet, új természetet jelent. Az 1 Korintus 1.18-ban ezt olvassuk. Mert a keresztről való beszéd bolondság ugyanazoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik megmaradunk, Istennek ereje. Vagy a Róma 1.16-ban ezt olvassuk. Nem szégyellem a Krisztus evangéliumát, mert Isten hatalma az minden hívőnek az üdvösségre. Nem más tehát, egy olyan csatorna hozzáférés, egy olyan forrás az ember számára, amely a mindennapi élet kihívásai között a legbiztosabb erőforrás. Amely túlmutat azokon a kihívásokon, amelyek olyan gyakran megakasztják életünket. Vagy megakasztják a társadalmat. Vagy megakasztják a politikát, vagy a gazdaságot. Ezeken túlmutat az ebből fakadó erő és erőforrás. Boldogságunk és mások boldogítása is ebből fakad. Nem tudunk másokat boldoggá tenni a saját boldogságunkkal, ami nekünk sincs. De a Krisztustól nyert áldott állapot létrehozza azt a lehetőséget, hogy másokat is boldogítsunk ezáltal. Gyülekezeti életünk középpontja, összetartó ereje kell, hogy legyen ez a különleges üzenet, ez a különleges forrás. Ezért nem kell, hogy szégyeljük egymást, akik Krisztusban testvérek vagyunk. De elsősorban mi igyekezzünk úgy élni, viselkedni, hogy ne adjunk okot a szégyenre, és ne hozzunk szégyent Krisztusra és az evangéliumra. És hogyha így élünk, akkor nincs szégyelnivalónk. Egymás sincs szégyelnivalónk. Ha mindannyian e szerint élünk. Tehát úgy éljük a mindennapokban, úgy éljünk holnap és holnap után, hogy Krisztust ne szégyeljük, hanem ami elválaszt bennünket Krisztustól, azt szégyeljük. Ne a Krisztusba vetett hitünket és az evangéliumot szégyeljük, hanem az azt, ami attól eltérő módon az igére szégyent hozva változtatja meg életünket, viselkedésünket, ami alapján így módon rossz irányba hozunk döntéseket. No, azt szégyeljük. Vajon helyén van-e a szégyenérzetünk? Ebben a világban, a társadalomban, a családban, a munkahelyen. Helyén van-e a szégyenérzetünk? Nem abban a hibába esünk-e bele, hogy amikor eltérő módon kellene, hogy döntéseket hozzunk Krisztusért, akkor azt szégyeljük. És bátran hozunk olyan döntéseket, amellyel Krisztusra hozunk szégyent, hogy mások előtt ne kelljen szégyenkezni. Egy kicsit ezen gondolkodjunk el. Ne Krisztust, az evangéliumot szégyeljük, hanem azt, ha valami vagy valaki mást tartunk fontosabbnak nála. Hányszor szégyeltük magunkat amiatt? Mert Isten helyett valami mást választottunk. Valaki mást választottunk. Érdemes ezen egy kicsit elgondolkodni. Érdemes önmagunkat értékelni. Hogy helyén van-e a szégyenérzetünk? Hányszor éreztük magunkat kellemetlenül emiatt? Hogy inkább mást választunk Isten miatt. Fel se tűnik. Ezért van ma ez a szó, ez az üzenet, hogy álljunk meg, gondolkodjunk el, és nézzük meg, hogy a szégyenérzetünk jól működik-e, vagy rossz. Hányszor inkább Krisztust szégyeltük megvallani, döntéseinkben megmutatni, nehogy mások előtt kelljen szégyenkeznünk. Rendjén van ez? Egyáltalán nem. Ezért azt hiszem, csak is időszerű, amit Pál apostol írt Timóteusnak, meg nekünk itt Debrecenben. Ne szégyeld a Krisztusról szóló evangéliumot. Ne szégyeld mindazt, ami erről szól. Ne szégyeld a hitedet. Ne szégyeld belevinni a hitedet a mindennapokba. Ne szégyeld belevinni a hitedet a programjaid megválasztásába. Ne szégyeld belevinni a hitedet a barátaid megválasztásába. Ne szégyeld belevinni a hitedet a munkád megválasztásába. Ne szégyeld belevinni a hitedet a mindennap meghozott döntéseidbe. Ne szégyeld belevinni. Mert ha szégyelled belevinni, akkor Krisztust szégyelled. Végig gondoltad már ezt? Ne Krisztust, ne az evangéliumot szégyeljük, hanem azt, ha valamit vagy valaki mást tartunk fontosabbnak nála. Ne Krisztust szégyeljük, hanem azt, ami elválaszt bennünket tőle. Annál is inkább fontos ezen elgondolkodnom, mert maga a megváltó Krisztusunk figyelmeztet ennek életveszélyes következmény. Ma a mindennapokban talán fel sem tűnik, hogy ennek milyen súlyos következménye van. Tudjátok, az a patkánynak sem tűnik fel, amikor megeszi a mérget. Mert finom búza. Egy pici méreggel. És néhány óra, vagy nap múlva okoz nála belső vérzést, és elpusztul. Ez azért fontos, mert hogyha azonnali hatása van, akkor a többi patkány nem eszik belőle. Na így van ez a hitvilágában is. A méreg így hat. Amikor később jelentkezik ennek a következménye, akkor nem tűnik fel az embereknek. Na most azért akar bennünket helyre tenni Isten igéje, hogy figyelmeztetni bennünket, hogy ez a veszély elkerüljön, vagy mi kerüljük el ezt a veszélyt. Van egy énekünk, amely megfogalmazza, nagyon tetszik ez az énekben lévő megfogalmazás. Távozzál a bűntől messze-messze el, mert megöl a mérge, hogyha vétkezel. Na most a probléma itt az, hogy nem azonnal, hanem egy kicsit később. És ez a probléma. Na erre hívja fel a figyelmet Jézus. Na, ezt mondja a Lukács evangéliumában. Mert aki szégyel engem és az én beszédeimet, az ember fia is szégyellni fogja azt, amikor eljön maga, az atya és a szent angyalok dicsőségé. Ez életveszélyes következménye annak, ha valaki szégyelli Jézus Krisztusba vetett hitét. Életveszélyes következménye. Vagy a Máté 7.21-ben olvasuk, nem mindenki megy be a mennyek országába, aki azt mondja nekem, Uram, Uram, hanem csak az, aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Ez is egy nagyon fontos, életveszélyes következménye annak, ha valaki szégyelli, megvallani a Jézus Krisztusba vetett hitét. Még néhány ilyen dolgot elsorolhatnék, de azt hiszem, hogy ebben benne van minden, amely az életveszélyről beszél. És tudjátok, ez az örök életet veszélyezteti. Nem 50-60-70 évet, örök életet veszélyeztet. Ezért rendkívül fontos. Ezért nagyon meggondolható. Ezért érdemes egy picit elcsendesedni, és meghallani azt a kérdést, vagy ezt a felszólítást, amit Pálon keresztül üzen az Isten lelke. Ne szégyeld az evangéliumot, ami Krisztus Urunkról szóló evangéliumot. Ne szégyeld. Sőt, használd, mert forrás számodra, erő, az Isten ereje, amely a szívedbe, a lelkedbe beleplantálva megerősíti hitedet, reménységedet, segítség a bölcsesség utáni vágyadban, az igazság keresésedben és az élet mindennapjai között, az eligazodásban. Ezért ne szégyeld, élj vele. Ma, amikor a misszióra gondolunk, hogyan látná, láthatná, hallhatná, ismerhetné a környezetünk az evangéliumot, annak erejét, annak igazát, ha mi ezt szégyeljük. Hogyan tudná ez a világ, hogy lehet másként is ünnepelni Krisztusba vetett hitünk alapján, mint ahogy a világ ünnepel, ha mi ezt nem tesszük? Hogyan tudná ez a világ, hogy lehet másként beszélni, döntéseket hozni, hogyha mi nem másként csináljuk? Hogyan tudná ez a világ, hogy lehet másként családban élni, párkapcsolatot megélni, embertárs és embertárs viszonyát megélni? Másként, ha mi nem másként csináljuk. Hogyan tudná ez a világ, hogy lehet a pénzhez másként viszonyulni, hogyha ezt mi nem másként csináljuk? Hogyan tudná ez a világ, hogy lehet a halálhoz másként viszonyulni, hogyha mi nem másként csináljuk? Hogyan tudná ez a világ, hogy lehet rossz indulatra másként reagálni, hogyha mi nem másként csináljuk? Hogyan tudná ez a világ, hogy nincs olyan kétségbeesett állapot és helyzet, amiből nincs reménységgel kiút, ha mi ezt nem prédikáljuk, nem éljük meg, nem tesszük közzé, nem adjuk bátorításként oda másoknak? Hogyan tudná ez a világ, hogy van olyan szeretett közösség, amelyben nem az érdekek, vagy az érzelmek azok, amelyek meghatározóak? Hogyha nem, ha mi nem másként csináljuk. Ezért emlékeztetlek téged, hogy gerjeszt fel az Isten kegyelmi ajándékát, amely kezeim rátétele által van benned, mert nem a félelem lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet, a józanság lelkét. Ne szégyeld hát a mi Urunkról szóló bizonyságtételt, se engem az ő fogját, hanem szenvedj velem együtt az evangéliumért Isten ereje által. Mert ő szabadított meg minket, és ő hívott el szent hívással, nem a mi cselekedeteink alapján, hanem saját végzése és kegyelme szerint, amelyet még az idő kezdete előtt Krisztus Jézusban adott nekünk. Ez most nyilvánvalóvá lett a mi üdvözítünk Jézus Krisztus megjelenése által, aki megtörte a halál erejét, és az evangélium által világosságra hozta az elmúlhatatlan életet. Mindezekért, amit hallottatok, ezért emlékeztetlek ma benneteket erre, Isten lelke által, hogy ne szégyeljétek az evangéliumot. Ne takargassátok el. Ne akarjátok hozzá idomítani a világhoz. Ne döbbenjetek meg, hogyha nem vagytok kompatibilisek ezzel a világgal. Ne döbbenjetek meg, hogyha nem egy nyelvet beszéltek ezzel a világgal. Ne essetek kétségbe, hogyha egyedül maradtok. Nem vagytok egyedül, mert Krisztus velünk. Ne legyetek kétségbe esve. Ez ne ösztökéljen benneteket arra, hogy szégyeljétek az evangéliumot. Mert sokkal nyomósabb ok és érv van, amely arra bátorít és biztat bennünket, hogy ne szégyeljük ezt az evangéliumot. Az egyik az, hogy téged megmentett Krisztus. Meghallottad a kegyelmet. Lehetőséget kaptál az üdvösségre. Ez elég indok arra, hogy azt, akit szeretsz, azt is eljuttasd oda, hogy ő is megélje ezt a különleges isteni ajándékot, és áldásként élje meg, hogy ő is ezt továbbadhassa. Csak azoknak kell továbbadnod, akit nem gyűlölsz. Ez a felmentése Isten igéjének. Csak annak ad tovább az evangéliumot, akit nem gyűlölsz. Tudjátok, ebbe ki tartozik bele? Így szól Jézus parancs értelmezése. Két fő parancsolat van. Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes erődből és teljes elmédből. És fel a barátodat, mint önmagadat. Másik helyen így egészíti ki, ne gyűlöld ellenségedet. Vagy imádkozz azért, akik téged gyűlölnek. De annak esélyét, hogy te gyűlölj másikat, nem találok a Szentírásban. Ezért, akit te nem gyűlölsz, nem az, akit téged gyűlöl, hanem akit te nem gyűlölsz, annak mondd el ezt az evangéliumot. Annál is inkább szűkül ennek a tere, akiket gyűlölhetünk, mert így olvassuk Jánosnál. Tartozunk azzal Istennek, hogy egymást szeressük, mert ő előbb szeretett minket. Legyen annyira jó szándékú a szíved, aki csak látod, hogy szükségében. Elbátortalanodott, eltévedt ebben a világban. Add oda neki a térképet. Találja meg ő is az üdvösség útját. Ezért ne szégyeld az evangéliumot. Úgy legyen. Amen. Álljunk fel és hajtsuk meg a fejünket. Imádkozzunk. Mindenható Úrunk, Istenünk, hallgass meg imádságunkat, mert te hű és igaz vagy. Hűségedért magasztalunk, tetteidért dicsérünk téged, mert egyedül te vagy méltó, hogy mindenki fejet hajtson előtted. Könyörülj rajtunk kegyelmeddel, Istenünk, és töröld el hűtlenségünket nagy irgalmaddal. Teljesen mosd le rólunk bűnünket, és vétkeinktől tisztíts meg minket. Mert tudjuk, hogy hűtlenek voltunk, és vétkeink mindig előttünk van. Vétkeztünk ellened, és azt tettük, amit rossznak látsz. Ezért igazad van, ha szólsz, és jogos az ítéletet. De lásd, mi bűnben születtünk, és te a szívben lévő igazságot kedveled, ezért a bölcsesség titkaira tanítasz minket. Tisztíts meg bennünket, és mi tisztásak leszünk. Mosd meg minket, és fehérebb leszünk, mint a hó. Engedd, hogy vidámságot és örömet halljunk, és megújuljon a tagjaink, amelyeket összetörtél. Rejtsd el orszádat vétkeink elől. Töröld el minden bűnünket. Tiszta szívet teremts bennünk, Istenünk. És az erős lelket újítsd meg bennünk. Esedezünk, Istenünk, hogy szent lelked jelenléte töltse be életünk, hogy mások javát szolgálva teljesítsük missziói küldetésünket. Kérünk, használj fel bennünket, hogy országod evangéliuma terjedjen ebben a világban. Kérjük, áld meg az evangélium szolgálatában álló testvéreinket, hogy ellenállhassanak a sátán támadásainak, és sikerrel végezhessék szolgálatukat. Könyörgünk az országunk vezetőiért, akik sorsunkról, életünkről döntenek, hogy döntéseikkel nem más érdekeket szolgáljanak, hanem javunkat. Könyörgünk a számkivetett, a társadalom peremén élő embertársainkért, akik különféle veszedelmekkel kell, hogy nap mint nap szembenézzenek. Könyörgünk a szenvedélybetegekért, kinek nincs kilátásuk a szabadulásra. Kérjünk, hozd el számukra a szabadság napját, megtérésük idejét. Használj fel bennünket, a te népedet ebben a szolgálatban. Azzal a hittel mondtuk el imádságunkat, hogy meghallgatod, és megadod ezt akaratod szerint. Mindezt a te fiad Jézus Krisztus nevében.